Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Borbély Mihály zenésszel Keresztes Szilvia beszélget.
Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, és sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Borbély Mihály zenészt, jazzmuzsikus, szaxofonművész, klarinétos, elsősorban jazzzenészként ismerheti önt a közönség, de hát ugye előszeretettel játszik népi hangszereken, népzenét is műveli, nagyon magas szinten. Sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban.
Ugye
ez a mai beszélgetés arról szólna, hogy az ön szakmai pályája, de elsősorban az emberi útja mitől lehet másoknak példaértékű, mitől lehet másoknak fontos, hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára?
Most már van olyan rálátásom, hogy mondhassam, hogy nagyon nagy szerencsém volt, hisz Budapest mellett egy kis faluban, Pomázon nőttem fel, ami már persze akkor sem volt olyan pici falu, mert egy 8-10 ezer ember legalább lakta az én gyerekkoromban is a 60-as évek elején. Ami miatt nagy szerencsém volt, az, hogy ez egy olyan békés kis falu volt, ahol évszázadok óta a magyarok mellett a szlovákok, szerbek, svábok, cigányok, zsidók példamutató békében éltek együtt. Ez egy nagyon fontos és olyan közeg volt számomra, amely olyannyira természetes volt, hogy nem is volt ez kérdés, hogy ezt lehet másképp is csinálni. Manapság döbben rá az ember, hogy mennyire másként van divatja ezeknek a dolgoknak. Van egy olyan példám, úgy látszik, sok ilyen példát tudnék mondani, de ez ragadt meg leginkább, hisz a legjobb barátom velünk az utca túloldalán szemben lakott, és az ő nagymamája ott békésen kapálgatott a kertben, és amikor szlovák ember jött, vagy egy fuvaros, pilisszentkereszti fuvaros hozta a meszet, vagy valamit, akkor vele szlovákul elbeszélgetett. Ő maga is egyébként szlovák anyanyelvű volt eredetileg, születésileg, ugye Mariska néni, és ha jöttek a szerbek, akkor velük szerbül, a svábokkal természetesen svábul, németül, tehát egy olyan ez a kis közösség, amely ott ugye a török hódoltság után természetesítette, hogy a magyarok mellett betelepítettek nemzetiségeket is, akik nagyon értékelték ezt a befogadást, és a vendégszeretők pedig voltak elvárásaik, de ők is nagyon örültek, hogy a kultúrát, az emberséget színesítik ezek a másfajta emberek. Biztos voltak, én emlékszem, hogy fiatalkoromban hallottuk, hogy volt valamilyen kis villongás, vagy egy szombatesti bál után valami verekedés, még olyan is rémlik nekem, hogy kés is előkerült, de nem ez volt a tipikus, tényleg nem ez volt a jellemzés, ez egy nagyon békés gyermekkort adott a számomra, amelybe aztán később a zene nagyon fontos impulzust adott, és ebben is nagy szerepe volt ennek a kulturális sokszínűségnek, amiről most beszélek.
És a szülőktől hozta a zene szeretetét?
Tudomásom szerint senki nem volt, úgy még amatőr szinten sem zenész. Egy-két rokon a felmenők közül jól énekelt, meg dudolgatott, de semmi ilyesmiről nem tudok. Ami miatt talán itt beszélgetünk, hogy a teremtőtől kapott talentumoknak van ebben talán a legnagyobb szerepe, amelyet aztán ez a közeg és ez a közösség, ez nagyon egyrészt táplált, másrészt pedig biztatott és támogatott.
És vannak olyan értékek, amik a mai napig elkísérik, amik ebből a közösségből maradtak?
Mindenképpen adott egy olyan szemléletet, amely amikor manapság azt mondják, hogy a tolerancia és hasonló divatos kifejezéseket előhoznak, az számunkra teljesen természetes volt, amikor az volt egy időben divatja annak, hogy multikulturális, multikulti, ugye egész Európa és nem tudom micsoda, az nekünk az volt, hogy na jó, hát azt lehet úgy kezdeni, hogy persze, hogy szerethetünk egy afrikai zenét, vagy egy afrikai festményt, vagy egy ázsiai művészeti alkotást, de a kis közösségünkben is, tehát ez nekünk úgy szüremlett az én számomra, hogy amikor a szerbek búcsúja volt, akkor a délutáni mise után jönnek ki és kólóznak az udvaron, előveszik a tamburákat, az emberek már is kólóznak és élvezik azt, hogy a búcsú napján jókedvük lehet, leteszik a munkaesztőt, mert addig viszont a hétköznapokban és addig a napon még délelőtt is nagyon keményen dolgoztak, tehát ez a fajta ritmus is nagyon hozzászokott. Nem a mindennapos szabadság, nem a mindennapos bálozás, vagy táncmulatság, vagy danolászás, hanem nagyon kemény munka után nagyon jó leső szórakozás volt. Tehát ez a fajta példaérték is az életnek megvannak a maga ritmus által szabott szakaszai. Tehát akkor az elbűvölt minket, hogy jaj, hogy cincorognak ezek a tamburák, és milyen jókedvűen táncolnak. Ha egy sváb vagy egy szlovák lagzi volt, Tóth lagzi, akkor ott a zenekarok, főleg fúvós zenekarok szolgáltatták a zenét, ugye az utcán is vonultak, ez teljesen természetes volt, hogy a lányosház, a templom, a lányosház és a lagzi színhelyek között cirkáltak a zenészek és a násznép, de ez a szerbekre is érvényes volt, tehát ez fantasztikus volt. Volt egy-két cigányzenész is, akik ott kiszolgálták, például emlékszem, hogy húsvétkor jártak, és hárman, ketten vagy hárman jártak, és kicsit muzsikáltak, és egy kis boravalót vártak érte. Tehát ez ugye annyira benne volt a mindennapokban, hogy amikor a 70-es évek elején én már akkor javában zenéskába tanultam, de amikor mondjuk a Sebő Együttes elkezdte működését, és az első felvételeiket hallottam a rádióban, az nekem, noha bomázom, pont nem a magyar népzene volt a legerősebb, már hogy élő kultúra, ez olyan volt, hogy ja igen, igen, nálunk ez, ott az, persze az erdélyi népzene különleges volt, jaj, de szép, melbevágott és nagyon erős hatással volt rám ez 71-72 tájéken, amikor először meghallottam a felvételeket, és aztán nagyon hamar be is kapcsolódtam ebbe az úgynevezett táncház mozgalomba is.
Említette, hogy a fúvós hangszerekkel tették már fel az érdeklődését már akkor is, amikor mondta, hogy kijöttek a templomból, és ott fúvós hangszereken. Mikor kezdett ez komolyá válni? Tehát, hogy kifejezetten a fúvós hangszerekkel szeretne foglalkozni.
Érdekes, mert amikor elsős voltam, akkor a tanítónéném hívta fel a szülők figyelmét, hogy vigyenek zeneiskolába, akkor a Szentendrei Zeneiskolának egy kihelyezett tagozata működött Pomázon, és valahol ott nézegettek, talán énekel nem is kellett, vagy tapsolni valamit, ilyen kis mini felvételi volt, de nem volt ez olyan komoly, mint manapság. Gyakorlatilag, ha valaki nem volt antitalentum a zenéhez, akkor felvették, tehát valami ilyesmi volt, és azt mondják, hogy hát a fúvós hangszer, akkor megjelent a lelki szemeim előtt egy nagy minimum egy trombita, vagy talán inkább harsona, vagy tuba, tehát ezek a csodálatos, szép nagy részhangszerek, amelyeket én láttam is sokat. Persze ott volt azokban a zenekarokban a szaxofon és klarinét is, de ezekre annyira nem emlékeztem, mert amikor azt mondták, hogy mit szólnál, fiam, ha klarinét lenne? Én azt mondom, hogy persze, hát mit mondhat erre a gyerek? És aztán egy hét múlva, vagy nem tudom mikor volt az, amikor megkaptam a hangszermet, ez egy olyan boldog érzés volt, mai napig emlékszem, hogy ütött kopott hangszer volt, nem volt tokja, valami rongyba volt becsavarva, egy szeptemberi esős délután sétáltam, bedugtam az esőkabátom alá, és teljesen lázban voltam, hogy nekem most ilyen hangszerem van. Tehát ez így kezdődött. Aztán nagyon sokáig jártam, ugye először Pomázon, aztán ez a Szentendrei, leginkább Szentendrére jártam át, de nem szerettem volna zenész lenni. Tehát nem volt ez az indítatás. Kérdezték a tanáraim, nyolcadikos korom tájékán, amikor pályaválasztás jön, hogy lenne kedvem, vagy akkor egy kicsit intenzívebben foglalkozni a gyakorlással, szolfézzsal és hasonlókkal. De hát én úgy szerettem rajzolgatni, nagyon szerettem focizni, tehát én azt mondtam, hogy annyi minden van, ami a világon szép, és engem foglalkoztat, hogy a zene az egyik a sok közül. De aztán eltelt 2-3 év, és már középiskolás voltam, amikor rádöbbentem, hogy nekem mégis a zene a legfontosabb. Ebben két dologot, egyrészt, hogy megalapítottuk a Vujcsics együttest, a környékbeli fiataloknak volt egy nagyon jó tánccsoportja, és oda kerestek fiatal zenészeket, ami számunkra nagyon élvezetes volt. Ez 73-74 tájéka volt, amikor szóltak. Mi hivatalosan Vujcsics együttessel 1974-et tartjuk a születési dátumunknak, de olyan 73 őszén, telén, évfordulóján szóltak, és akkor úgy láttuk is, meg persze sokszor láttuk őket fellépni, hallottuk a muzsikát. Nagyon tetszett, hogy minket hívnak. Sok fiatal volt, tehát maga a társaság, csinosak voltak a lányok, de a fiúk egy jó része is iskolából innen-onnan ismert volt, tehát elkezdtük ezt az aktív zenélést velük, és a népzene akkor nagyon fontos volt a számunkra. Persze a zeneiskolában közben én a klasszikus zenét tanultam, akkor közben az egyik barátom adott egy jazzlemezt, az megint nagyon nagy hatással volt rám, és akkor ugyan 17 éves voltam, amikor azt mondtam, hogy már pedig nekem ez a legfontosabb, és onnantól kezdve mindent megtettem azért, hogy zenész legyek, és akkor onnan kezdődött az, hogy konziba, a főiskolára mentem, aztán később a jazz tanszakra, tehát hogy a hivatalos tanulmányok is akkor már elkezdtem.
Milyen érdekes, hogy ez a fúzió már akkor létrejött. Tehát nem az volt, hogy először beindult a népzenei karrier, népzeneivel való foglalkozás, és csak utána 10 év múlva egyszer csak egy Coltrane lemez miatt a jazz, hanem ez már megszületett az elején.
Észre se vettem, hogy ez munka már, hogy a gyakorlás, hogy a felvételeknek olyan fajta hallgatás, akár a népzenét hallgattam, olyan sok népzenei felvételt hallgattam, lejegyeztem, vagy megtanultam a játékmódot, elsajátítottam. Utána ugyanezt jazzel is megcsináltam, tanultam a számokat, figyeltem a felvételeket, de mindeközben a konzi, illetve a klasszikus főiskola szokásos gyakorlási metódusait kellett csinálnom, de ezek olyan szépen, tulajdonképpen külön zajlottak ezek, de nagyon szépen beosztották a napomat és a szabadidőmet. Azt szoktam mondani a mai fiataloknak és a tanítványaimnak is, hogy ezek az impulzusok a legfontosabbak, és amit itt az ember megtesz a fiatal korában, ahhoz nagyon sokszor tud úgy visszanyúlni, hogy arra tud építkezni és támaszkodni. Néha-néha azt gondolom, ahogy egy hangszerre hozzányúlok, és elkezdem vele, hogy na, nem tudom, én rég gyakoroltam, vagy egy szabadság után valahogy, mint hogyha az jönne vissza, hogy fiatalkoromban mit alapoztam meg, úgyhogy fontos és felelős időszak a fiatalság, azt gondolom. Egy konzis főiskolás korunkban, amikor csak volt egy szabad esténk, akkor egyik nap a Zeneakadémián Máté Basiót hallgattunk, másik nap Stravinskyt, harmadnap elmentünk egy táncházba, tehát ezt az ember természetesen nem munkaként fogta fel.
Úgyhogy a zene filozófiához nagyon-nagyon hozzátartozik az, hogy pedagógus. Mik azok az értékek, amiket szeretne átadni?
Egyrészt a koromnál fogva képviselek valamit, amit a régiektől kaptam. Mestereim, akik között elsősorban persze volt tanáraimat értem, vagy olyan muzsikus kollégákat, vagy olyan zenészeket, akikkel együtt játszhattam, és magával az együtt működés metódusával, vagy a szituációkban olyan sokat tanultam, mintha zeneakadémiai növendékük lettem volna. Nagyon értékes folyamatnak tartom azt, hogy én tanulhattam egy olyan tanárnál már zeneiskolás koromban, aki nyugdíjasként került Szentendrére, Pap Tibor bácsiról szól ez a történet, aki az első mesterem volt. Ő színházi zenész volt, nagyon sok hangszeren játszott, hangszerelt, nagyon nagy rálátása volt a zenére. Tibor bácsi a klasszikus zene mellett karmester volt, hangszerelt zenéket írt, nagyon nagy látószöge volt, tehát a klasszikus és a komoly zene mellett könnyű zene bizonyos dolgaiban, épp a jazzben is jártas volt, a népzenékben, a különböző népzenékben, és egy olyan világlátást tanított nekünk, amely fontos volt zeneileg is, az, hogy ő mindig 100%-osan tanított, az, hogy amikor én a tanítványa voltam, akkor tudtam, hogy az a kitüntetés számomra, amikor egyszer csak úgy a tanítási idő idejének a végén vagyok én. Nála ez egy kvázi rangsor volt, hogy a legjobbaknak kell a végén, mert ott már nem lehet egy fárasztó, vagy kezdő, vagy tehetségtelen, vagy nem annyira tehetséges növendi. Tehát amikor az utolsó egy-kettőbe voltam, és együtt balaktunk haza Szentendrei zeneiskolából a hévállomásra, nagyon jókat beszélgettünk, ő még ott folytatta. Akkor már én már zenépárra készültem, ezt ő is tudta. Persze egy-két összhangzattan példát megoldottunk fejbe, zenei kérdéseket, ilyen kvízeket tett fel, vagy mesélt zeneszerzőkről. Tehát hihetetlen olyan módon tanított, ami sokkal többről árulkodott, mint arról, hogy valaki X és Y időpont között elvégzi a munkáját. Kisfű vagyok hozzá képest. Próbálok fellőni ehhez a fajta gondolkodáshoz, és aztán persze, amikor nagyon sokan hivatásos zenészek lettek a keze alól, hihetetlen kisugárzása volt, zenekart vezetett, oda is fúvó zenekarba hozzájártunk a zeneiskolában, illetve Pomázon is egy ilyen úgymond falusi fúvó zenekarban. Mindig emlékszem, hogy vasárnap 9:30 voltak a próbák, ő biztos, hogy mindannyiunk előtt ott volt, pedig Budapestről járt ki. Tehát én, aki 5 percre voltam a próbahelytől, egyszer sem tudtam megelőzni őt. Én mindig úgy oda mentem 9:30 pár perce, hogy elővegyem a hangszert, befolyom. Ő már akkor ott elrendezett mindent. Hát ez sok olyan laposság, ami mutatja, hogy érdemes és hogy kell
akkor ő a
tanárnak.
Példa ezek szerint.
Az elsődleges, igen. És csak őt persze kiemelem, mert az ő tevékenységében az a fantasztikus, hogy ezt egy zeneiskolában csinálta. Épp az egyik legnagyszerűbb élmény az életemben, hogy Meisz Ferenc egy kiváló, az 50-es, 60-as, 70-es években a vezető klarinétos volt. Ő volt a mesterem a főiskolán, az Operaház és az Erkel Színház szóló klarinétosa volt, hogy 91 éves múlt, nemrég voltunk épp a szülőfalujában, Bács-Bokodon, mert még nagyon jó erőben van, és nagyon aktív szervezet. Budapesten él, de vissza-vissza jár. Őnek is ez a felelősség, hogy a szülőfalujában a kulturális életet felpesdítse. Tehát, hogy ő vele még mindig tudom tartani a kapcsolatot, és hogy ő eljárt a koncertjeimre, felhívott, hogy hallja a híreket rólam. Tehát egy olyan fajta figyelem, ami nagyon jól esi, amikor az ember a tanárjától hallja a dicséretet. Földes Imre, aki nekem ugyancsak csak zeneelméletet és zenetörténetet tanított, egy legendás pedagógus egyéniség. Ő is volt, hogy felhívott, hogy látott a tévében, na, és milyen érdekes. Egy dolgot hagy tegyek szóvá. És akkor mondott valami olyat, amire azt mondtam, hogy Teljesen igazad van. Hát milyen csacsiságot beszéltem, de ezt olyan finoman és olyan szeretettel tudtam mondani, de az is a pedagógus beszélt belőle, és sorolhatnám a neveket, és mondom, ebbe olyan is beletartozik, akitől népzenészként gyűjtöttem, hogy oda mentünk, és akkor találkozik az ember valakivel, aki a maga bölcsességével egy órát eltölt vele az ember, beszélget egy kicsit, felvesz egy pár számot, és az életre szólva meghatározza az, ahogy ő látja a világot, és ahogy elbeszéli, hogy ő miért vett kezébe a hangszert.
Voltak esetleg olyan élményei a gyermekkorában, fiatal korában, amik a hitében való állomásait is meghatározták?
Azt hiszem, hogy mindenképpen ilyen módon is szerencsésnek tartom magam, és hálás lehetek, hogy ezt a pályát választottam, hisz valahogy a zenében annyira összekapcsolódik ez a fajta spirituális létezése az embernek, és valahogy mindig, hát az sok kedvenc zeneszerzőm van, de hát Johann Sebastian Bach az talán az első az egyenlő között, hogy belegondol az ember, hogy ő minden művének a végére oda írta ugye a híres kis hárombetűs részt, hogy Isten soli Deo gloria, hogy csak is Isteni a dicsőség, tehát hogy egy olyan fajta világlátást tükröznek ezek, amikor minden tevékenységünkben a teremtő lehetőségeit, amit kaptunk a teremtőtől, úgy értem most ezt láthatjuk és ezt valósítjuk meg. Ez is azt mutatja, hogy Bachnak is, hogyha meghallgatjuk a műveit, mindig érezzük a úgymond civilebb vagy a világibb. Ha meghallgatjuk a kávékantátát, akkor is érezzük belőle az Istenbe vetett hitet. De ez nagyon sok zeneszerző van így. Sokszor az érdekes, hogy akikről talán vagy nem nyilvánvaló, vagy lehet, hogy épp az életükben sok szerencsétlen fordulat volt. Például Stravinsky, aki nagyon ambivalens volt az ő személyisége és a hit kapcsolata, de biztos vagyok, hogy valahol milyen hívő volt, amikor az ő Zsoltár szimfóniáját hallgatom a mai napig is. Meghatódom, és azt, mintha az Úr szólna az emberhez, úgy hallgatom, és emlékszem, ezt pont Földes Imre órán hallottam életemben, tehát egy zenetörténet órán hallottam először, de a jazzmusikusok között vannak hihetetlen szerencsétlen sorsú emberek, akik biztos vagyok benne, hogy valahol nagyon az igazságot keresték, hogy ezt megtalálták, vagy nem, az egy másik kérdés, de hogy az ő zenéjükből számomra olyan dolog árad, amit meg vagyok róla győződve, hogy nagyon pozitívan hat más emberekre, és lehet, hogy épp a hit és az igazságok felé fordítják a figyelmet. Azt gondolom, ez a legfontosabb. Tetteivel végzi a munkát, és az ember rájön, hogy így kell érni, ez az isteni elrendelése. Ez nem kell 24 órában erről beszélnünk. Az élet példájával is lehet ezeket igazolni. Zenészként is nagyon fontosnak tartom, hogy a szakmaikiságon túl a zenében megjelenjen valami olyan plusz, ami túl van azon, hogy milyen akkord van, milyen ritmus van, hogy tisztán játszom, vagy nem. Ez a megmagyarázhatatlan plusz, ami miatt érdemes zenélni. Ez nagy akár népzenét, klasszikus zenét, vagy jazz játszom. Nyilván a jazzben van meg talán a leginkább az a szabadság, hogy van egy szám, amit eljátszunk és improvizálunk. Azt lehet mondani, hogy az improvizációban bármit csinálhatunk. Vannak bizonyos keretek, stílus, ilyen-olyan, de ott nagyon a személyiség nagyon előjöhet, és hogyha a személyiségben az ego és a teremtő kapcsolatban jó viszonyban van, akkor nagyon ez a szabadság, ez pozitív és építő lehet. Ha ez az egyensúly megbomlik, akkor nagyon sokszor az ego, tehát a szabadság az ego tombolásává tud válni. Az nem az én zeném.
Volt olyan koncertélménye esetleg, amikor ön volt színpadon, és improvizálnia kellett, ahogy most az előbb beszéltünk az improvizációról, akkor tulajdonképpen érez valamit ebből? Ebből amit vagy nevezzünk hitnek, vagy nevezzünk valamilyen fajta spirituális dolognak, energiaáramlásnak, amitől mondjuk egy szóló gyönyörű lesz. Hogyan kell ezt elképzelni abban a szituációban, amikor ön van a színpadon?
Próbálok olyan nyugodt körülményeket teremteni magam számára, hogy úgy menjek fel a színpadra, hogy érezzem azt, hogy én csak egy közvetítő vagyok. Ennek van tehát az a része is, hogy tényleg zenészként is az a kis nyugalom meglegyen, hogy akár az izgalomtól, bármitől mentes legyen a dolog, hogy a lényeget tudjon foglalkozni, és a másik fele pedig az, hogy oda mutassa az arcát a teremtőnek, és azt mondja, hogy most én hadd csináljam azt, amire te elrendeltél, amiben persze nekünk nagyon nagy, tehát ez nem egy olyan sokszor, sokan azt mondják, hogy hát én úgy gondolom, majd aztán a teremtő irányítja, nem, ő nagyon nagy felelősséget tett ránk, tehát nekünk ezért dolgozni kell, nekünk ezért tanulni kell minden szempontból, tehát hogy ezt a nyugalmat megteremtsem, és hogy érezem azt, hogy fontos dolognak a szolgálója lehetek, ami egy nagyszerű feladat. Ilyen szituációban is, amikor az ember megérzi, hogy nagyon fontos láncem, és ez megint ugyanarról szól, mint amit a tanítással kapcsolatban mondtam, hogy azt érzem, hogy egy ilyen idős mestertől, aki az első tanárom volt, és mondjuk akár Meisz Ferenc bácsi is mondhatom a főiskolán, hogy ő Kodály tanítványa is volt, tehát ő népzenét és zeneelméletet Kodálynál tanult. Na most, hát akkor az, amikor az összes szavában, amit nekem a klarinétonákon elmondott, abban ott van Kodály is. Ha Kodály Bartók barátja volt, tehát nyilvánvaló, hogy ők nagyon nagyra tartották, már nem találkoztak vele, ugye, de nagyon nagyra tartották, és nagyon sokat merítettek Liszt zenéjéből. Tehát csak elkezd gondolni az emberén, valahol Liszt tanítványa is vagyok, akit szintén nagyon nagyra tartok. Tehát ez nagyon fontos ilyen láncolat, ami hát persze nagyon messzire megy vissza, és hát nyilván az Origó a teremtő, tehát nyilvánvaló, hogy az ember ezzel a felelősséggel kell, hogy egy órára is bemenjen meg, hogy színpadra is. Szerencsés esetben ezek tényleg színpadon és úgymond alkotás közben találkoznak, és ezek emberként is, nem csak zenészként, hanem emberként is nagyon, nagyon nagy élmények.
Van esetleg a Szentírásból olyan idézet, ami önhöz közel áll?
Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak csak 1, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kért. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanúgy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett. Aki 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette urának pénzét. És amikor visszatért az úr, és számunk kérte őket, aki 5 talentumot kapott, felmutatta a másik 5 talentumot. Uram, 5 talentumot adtál, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Jól van, te hűséges derékszolga, mondta neki az ura, minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be, urad örömi. Nagyon régen, legalább egy 30 éve volt, amikor ez tudatosodott bennem, hogy mit és hogyan lássak abból, amit csinálok. Ezzel a zene és a tanítás, ami nekem a mindennapjaimat igazgatja, hogy ezt hogy kell csinálni. És amikor ezt nem tudom annyira helyesen csinálni, akkor bizony lelkiismeret furdalásom is van. És néha egy picit úgy megnyugszom, amikor van egyfajta visszaigazolás, akkor az ember tulajdonképpen hálát ad, hogy azt a feladatot, amit kapott, azt talán helyén való módon tudja csinálni. Számomra ez mutatja egyrészt, hogy tehetségünk szerint kapunk feladatot az úrtól. Bennem, mint tanárban is ez ismét új gondolatokat ébresztett, hogy nagyon tudni kell, hogy melyik növendék vagy zenész kolléga milyen feladatra alkalmas, és azt nagyon elvárni tőle. Tehát, hogy ott bennem van ez a fajta igényesség, és tulajdonképpen tanári szigor, de ezt mindig próbálom a legnagyobb szeretettel csinálni. Tehát eltalálni azt a viszonyt a növendékekkel is, de a zenész kollégákkal ugyanez van, hogy a lehető legjobb viszonyba lenni, de hogy érezzék ezt a fajta elvárást, mert hiszen én is így vagyok velük, hogy azt szeretném, ha nekik lenne velem elvárásuk. Tehát, hogyha hozzám bejön egy növendék, az ő, ha én érzem azt a nyomást, hogy na, nekem ez a tanár tud-e ma nyújtani valamit? Felkészült-e úgy az órára? Van-e olyan lelki állapotban, szakmai állapotban, hogy tud valamit adni? Vagy csak azért jött be, mert ezért fizetést kap, és nagyon jól néz ki, hogy a Zeneakadémia docense ő. Ez nem ugyanarról a dologról szól, tehát ha nekik is kell, hogy ilyen elvárása, hogy érezik, hogy bennem van ilyen vagy olyan tehetség.
Tudna esetleg erre példát mondani?
Egy koncerten nem is olyan rég történt, ez is más, hogy alakult a szám, másként működött, de ez most kifejezetten zenekileg ez vagy az a kolléga mást játszott, mint amit kellett volna, és nem jó irányba ment, és nagyon feszített engem. Éreztem, hogy egyre rosszabb, feszülte vagyok emiatt, hogy de hát miért nem megbeszéltük, és miért nem azt csinálja.
Ez az ön dala volt?
Én. Uh-huh. De közben improvizáltam, tehát ment a darab, és ment az improvizáció, hogy mi lesz ebből, most szóljak, jelezek, és akkor egyszer csak hogy belém villant, hogy na de én tökéletesen csinálom a dolgomat? És rájöttem, hogy nem. Tehát lehet, hogy magamon kell kezdeni a változtatást, sokkal türelmesebbnek lenni, és azt mondani, hogy nekem is van ebben a dologban feladatom, és ha én maximálisan jól csinálom, már pedig ebben az is benne van, hogy odafordulok, és tudjam a problémát megoldani, és az egész olyan fantasztikusan átalakult és jó irányba ment, hogy a végén nagyon-nagyon jól éreztük mindannyian magunkat, és ez egyik a koncertnek az egyik legjobb száma lett, és ebben ez az egy volt, hogy kaptam egy intést. Nekem nem azzal kell törődni, hogy az ego mit csugal, hogy írtam elő a többieknek, hanem megkeresni, hogy kinek mi a tehetsége, és hogy mi tudunk kihozni a legjobban ebből a szituációból. abból. Nekem olyan mestereim voltak, és ezek szerint ilyen talentumokat kaptam, hogy azt érzem, hogy ezzel gazdálkodni kell, és ezt majd számon kérik tőlem.
Borbé Mihály zenésszel Keresztes Szilvia beszélgetett.